Istennek az az igéje, amelyet rám bízott átadásra ezen a mai délelőttön, megírva található bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra ajánlott ige szakaszban, amely sokkal előrébb van, legalább 5 nappal előrébb a történések tekintetében, mint a virágvasárnap. Meg van írva János evangéliuma 18. fejezetében a 19. verssel kezdődően. Az igét és annak magyarázatát kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, arra, annak befogadására kész szívvel hallgassátok. János evangéliuma 18. fejezetének 19-től 23. versig terjedő szakaszából így hangzik hozzánk az az ige, amelyet az emberi hangon keresztül hallunk, de a Szentlélek Isten kívánja megértetni velünk. A főpap pedig tanítványai és tanításai felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki, én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, íme ők tudják, hogy mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt, így felelsz a főpapnak. Mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jó volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Szeretett testvérek, Jézus Krisztus 33 földi éve alatt egyetlen egyszer kapta meg azt a tiszteletet, ami a királynak jár. Virágvasárnap. Akkor is félreértették, a lelkeknek a megmentésére érkezett mennyei királyt úgy fogadták, mint a testi, a fizikai, az egzisztenciális jólétet biztosítani hivatott uralkodót. Jeruzsálem elővárosában Jézus szavának engedve két tanítványa neki indult, és vette a bátorságot, hogy eloldozzanak egy szamárcsikót. A tulajdonos persze természetesen rákérdezett, hogy mit csinálnak a jelentős értéket képviselő haszonállatával. Jézus emberei, a két tanítvány azonnal visszamondták a megtanult szavakat. Jézus azt mondta, ha kérdeznek benneteket, akkor így válaszoljatok, az Úrnak van szüksége rá. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, a szamár gazdája ismerte Jézust. Tudott róla. Hallott már róla, talán személyesen is találkozott vele, esetleg még egy-két csodájának is a tanúja volt. Mindegy. Az biztos, hogy nem kér bizonyítékot a szamár kötőfékét már a kezükben tartó két tanítványtól. Íme virágvasárnap első üzenete. Böjt utolsó vasárnapján a Szentlélek megpróbálja arra nyitogatni az értelmünket, hogy ne vonakodjunk kölcsönadni Jézusnak. Ne vonakodjunk kölcsönadni Jézusnak azt, amire szüksége van. Higgyük el azt is, hogy megéri. A szamaros ember visszakapta az állatot, Jézus senkit nem lop meg. Senkitől sem lop, tőled sem fog lopni, de hogyha kér tőled, akkor legyél már annyira engedékeny, mint az a külvárosi zsidó. A névtelen férfinek a nagyvonalúsága, aki kölcsönadta a szamarát, azonban nem volt elég annak a problémának a megoldására, hogy ezen a szamárcsikon még nem ült senki. Én gyermekkoromban egy tiszaparti faluban nyaralva nagymamám testvérénél tanúja voltam, mélyen az emlékezetembe véste a jelenetet, hiszem, hogy Isten, ahogy megpróbáltak először egy szamárcsikót rábírni arra, hogy valami terhet hordozzon. Többször kirúgott, ledobta magáról a kosarat, és néhány napba beletelt, amíg elvitt egy kicsi súlyt. Mondták, hogy lesz az még egy hónap is, amíg engedi, hogy valaki a hátára üljön. Mi történhetett ott? Egy szamárcsikót kellett elkötni, olyat, aminek a hátán még nem ült senki. Érdekes módon ez az állat, amit nem törtek be, ez a probléma senkinek nem tűnt föl, senki nem törte ezen a fejét. Egész egyszerűen azt olvassuk, hogy tanítványok a felső ruhájukat ráterítették a csikóra, a csikó pedig, a szamárcsikó a hátán, az Istennel szépen bebandukolt a városba, Jeruzsálembe. Virágvasárnap, pálmaágak között megbúvó második, következő üzenete. Így szelídül meg, bocsánat, de mint a szamárcsikó, így szelídül meg azóta is mindenki, akire az Úrnak szüksége van. Nem szoktál hozzá, ugye, hogy mindig Jézust hordozod, némi vezetésnek engedsz a világban, annyian vannak, akik a kötőfékedet ráncigálják, és hát engedni is kell ennek a vezetésnek, a kötőféket tartóknak, mert néha odaengednek a vájúhoz is, ők fizetik ki azt, amiért enni tudsz, de azt már nem szereted. Szereted, hogyha valaki rád telepszik. A királyok királyát azonban jó magaddal vinni. Jézus egy édes teher. Amikor mégis kirúgsz és ledobod magadról Jézust, akkor belátod azt is, hogy nem neki fogsz ártani, hanem magadnak. Mert helyette, Jézus helyett olyan súlyok kerülnek rád, amik felhorzsolnak, amik sebeket ejtenek rajtad, és lassan összetörnek. Ha egyszer már hordoztad Jézust, ha egyszer engedted, hogy ő irányítson, akkor vissza fogod őt várni, vissza fogod őt kívánni, mert vele mindent elviselsz. Mert ő nem terhel erődön felül. Elkanyarodtunk a történettől, siessünk vissza gyorsan, mert valamelyik kapun már bement Jézus a szamárháton, és annyi minden vár még ránk. Jézus már valamelyik utcán léptet a csacsival, sokaság várja, és vajon kik vannak ott? Kik hozsarnáznak? Kik vannak ebben a tömegben? A négy evangéliumnak, hogyha elolvassuk a virágvasárnapi történetét, akkor egész egyszerűen föl tudjuk írni a listát. Lássuk, kik hozsannáznak ott? Ott vannak a vidékiek, nagy részük északról, Jézus szűkebb hazájából, Galileából érkezett. Ők azok, akik látták a legtöbb csodáját. Az evangéliumi történeteknek a nagy része északon, Galileában történt. Ott vannak most Jeruzsálemben a szűkebb hazájának a honfitársai, ők azok, akik fölmentek a hegyre egyszer, és hallották a beszédet, Jézus hegyi beszédét. Soha, soha nem tudják már kitenni az emlékezetükből. Az mindig megmaradott. És ők voltak azok, akik 10 000-nél többen, 2 alkalommal is részesültek valamiben, azokból a kenyerekből és halakból, hopp, megint egy kölcsönkérés. Jézus kölcsönkért halakat és kenyereket egy kisfiútól. Aztán szétosztotta először 5000 embernek, meg a hozzátartozóinak, minimum 20 000-en lehettek, aztán 4 000-nek és a hozzátartozóinak. És ezek az emberek most ott voltak Jeruzsálemben, mert megérkeztek az ünnepre, a kivonulás ünnepére, amit mi úgy hívunk, hogy húsvét, erre az ünnepre. Micsoda csodák voltak ott, mindenki jól lakott, még 12 kosárnyi kenyeret utána össze is szedtek. Nem lopta el a halat és a kenyeret Jézus a kisfiútól, 12 kosárnyit vissza tudott neki adni. Aztán ott voltak Jeruzsálemben a hozsannázók között a helyiek is, a fővárosiak, és ott voltak a déli, a júdai országrészből érkezett zarándokok. de ők talán még kíváncsibbak voltak arra, hogy annyi mindent hallottak már erről a Jézusról. Ki lehet az? Ők, a déliek, a judaiak, különösképpen a jeruzsálemiek, ők egy picit óvatosabbak voltak. Ki tudja, hogy melyik köppeny alól figyeli őket, kik is vannak ott jelen? Ki figyeli őket? A templom szolgáknak a serege, az akkori nemzetbiztonsági ügynökök. Kik ünneplik Jézust? Nézzük csak meg. Észreveszik azt is, hogy a kegyes farizeusok szintén szemlélik a hozsannázókat, de ők elkeserednek. Keserűen és egymáshoz fordulva mormognak, ezt hallottuk az első felolvasásban, az utolsó mondatot, látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Nem is tudják, hogy mekkora igazságot mondtak. A világ valóban őt követi. A 12 tanítvány büszkén és kacagva körülveszi Jézust, még Júdásnak is jó kedve van. A világi gondolkodó Júdásnak. Még ő is ott van, és ő is örül. A világ Jézust követi, ebből szabadságharc lesz. Júdás zélóta volt az akkori szabadságharcosoknak az egyike. Jézus, hogyha igaz zsidó ember, Jézus, hogyha szereti a hazáját, akkor most biztosan a zélóták élére áll. Királyként ünnepli több tízezer ember. Hú, de jó lesz! Ők, Júdás forradalmár honfitársai, ők majd királlyá emelik Jézust. Az ő erejével és az ő csodáival kikergetik, egyszerűen elzavarják a rómaiakat a Szentföldről. Mit fog enni a sereg? Nem probléma. Jézus hallal és kenyérrel bármikor ellátja őket, több tízezer embert is. Lesznek veszteségeik? Hogy ne lennének? Minden csatában van veszteség, de se baj. Nekik ilyen királyuk van, aki egy lándzsaszúrást, egy kardvágást, egy tördöfést, bármilyen ütést, égési sebeket meg tud gyógyítani. Halálos seb is eshet. Bizony eshet. De hát ki bánja egy ilyen királlyal, aki egy 4 nap olyan halott harcost is fel tud támasztani, ugyanazt meg fogja csinálni, amit Lázárral tett. A világ őt követi, hozsannáznak. Ő kell nekünk. Itt a nagy virágvasárnapi ellentmondás. Jeruzsálem utcáin akkor, és azóta mindenhol, bárhol a világon, ott éljük meg, ahol élünk, a virágvasárnapi ellentmondás. A világ azt a királyt akarja követni mindig, akire rávetítheti a saját megoldási kísérleteit. Mindig olyan király kell először a világi természetével élő embernek. Jézus viszont azon a világon tud segíteni, amely nem kivetítőként, hanem ha már itt tartunk, vászonként. Vetítő vászonként akarja megjeleníteni Jézusnak a megoldását. Kétféle szolga van tehát. Mind a két típusú követő szolga, de óriási különbség van köztük. A kiskirályoknak a talp alá valója, talpnyalója, az emberi hatalom, a rábeszélés, az ideológia, az erőszaknak a kiszolgálója. A mennyei tervet világ elé táró vetítő vászon szolgát, a minden hatalommal bíró Jézus választja ki magának. Senki nem lehet-e választás nélkül a szolgája. Van egy jó hírem. Benneteket most arra hívott. Itt vagyunk a virágvasárnapi istentiszteleten. Jézus azért hívott benneteket, hogy legyetek vagy maradjatok az ő szolgái. Erősödjetek meg ebben az állásban, ebben a küldetésben. Az első, a világi szolga, az addig szolgál szívesen, amíg valaki majd többet nem ígér neki. akkor vált, majd másik gazdája lesz. Jézus szolgája viszont örömmel, odaadással követi urát, mert tudja, hogy nálánál többet, és annál többet, amit ő ad, senkitől nem kaphat. Vajon amikor a tömeg a köntösét, pálmaágokat, virágokat az útra terített, vajon merre felé járt az a templomszolga, aki csaknem 5 nap elteltével pofonvágta Jézust? Ő hol volt akkor, amikor Jézus bevonult? Ki volt ez a vakmerő talpnyaló, aki már a későbbi gúnyolódások előtt meg akarta mutatni, hogy nálam hűségesebb szolgálója nincsen a hatalomnak? Majd meglátjátok. Ki volt ő? A Jézust elfogadó főpapnak a beosztottja. A megbízható embere. Ott állt a kihallgatáson. Mert a második történet már arról szól, hogy elfogták Jézust és kihallgatják Annás és Kajafás. A főpapok, a volt főpap. Ott áll ez a szolga és végig azon töri a fejét, hogy a csodában mit tudnék tenni azért, hogy egy kicsit feljebb léplek a rangrétlán. Mert a szolgák között is van rangrétra. Mit lehetne csinálni azért? Hallgassuk csak a kihallgatást. Igen. Ez a megfelelő pillanat. Majd most a főpap kérdezgeti az urat, hogy mi a tanít a Jézust, hogy mik a tanításai, meg hogy a tanítványai kicsodák, és Jézus olyan furcsán visszafelel, hogy ne őt kérdezze, hanem azokat, akik hallgatták őt. Ők is ott voltak a tömegben, a kémek is, a főpap emberei is. Ez az. A szolga előlép, és arcúlíti Jézust. Azután, hogy biztos legyen benne a főnöke, hogy ez a váratlan magánakció érte az ő drága, jó kenyéradójáért történik, neki esik Jézusnak, és az arcába üvölti. Így felelsz a főpapnak? Jézus, mint egy odatartva a másik arcát, higgadtan kijózanítja ezt az öntörvényeskedő szolgát. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Ennek az ütésnek nem volt semmi értelme. Ezek vannak benne Jézus szavaiban. Hiába verekedsz, hiába ütöttél meg. Az ütés, az erőfitoktatás csak a saját gerinctelenségedet bizonyítja. Még a munkaadód ügyét sem viszi tovább. Csak a talpnyaláshoz elég. Azon az éjszakán érdekes módon volt még valaki, aki ugyanúgy elvesztette az eszét, és a saját kezébe vette a dolgok intézését. Simon Péter. Jézus elfogatásakor kardot ragadott, és levágta az egyik templomszolgának, Málkusnak a fülét. Miután mielőtt a többiek is elragadtatták volna magukat, Jézus rájuk szólt, hagyjátok abba. Aztán meggyógyította a sérült templomszolgát, meggyógyította a fülét. Kedves testvérek, amikor bárki is erőszakhoz folyamodik, Jézus nem tesz különbséget az övéi és az ő ellenségei között. Az őt szerető, az őt védő Pétert épp úgy leállította, mint a szolgát, aki később arcon ütötte. Mert Péter semmiféle vagdalkozásokkal nem szerezhet jó pontokat a mesternél. Virágvasárnap, bőjt utolsó vasárnapjának számonkérő, tettenérő, bűnvallásra késztető kérdései a Szentléleknek, kivel akarsz jóba lenni? Kivel akarsz jóba lenni? Mint a templomszolga, azzal, aki használ téged, de ő maga is megveti a szolgalelkűségedet, vagy Jézussal akarsz jóba lenni, akinek a háládat fejezed ki azért, amit ő, a gazdád, az urad tett érted. Mindegy, hogy melyik oldalon vagy. Mindegy, hogy a világi vagy a mennyei gazdádnak akarsz engedni. Jézusért vagy, vagy az őt kiiktatni akarókért ugrálsz, tüstékedsz. Helytelen módszerekkel, rossz tűzön ízított nyársakon nem fogod megsütni a pecsenyédet. Jézus ellenségei nem értékelik egyáltalán a következetlen, nyalakodó hebehúgyaságot, csak kihasználják. De maga Jézus is rád szól, hogyha nélküle tüsténkedsz, ráadásul úgy, hogy valakinek ártasz, idézőjelbe téve levágod a fülét. Ne tedd. Ne bántsd Jézust, mint a pofoszkodó templomszolga, de ne is rontsd el Jézus ügyét azzal, hogy a felindult Péterhez hasonlóan vagdalkozol. Mikor? Vajon mikor és honnan tudhatjuk meg, hogy tetszik vajon Jézusnak az, ahogyan, amilyen módszerrel próbáljuk megvédeni az igazunkat? Honnan tudjuk meg? Onnan, hogy előhívjuk magunkból. Előhívjuk magunkból mindazt az ismeretet, amivel már rendelkezünk Jézusról. Így ismerem Jézust. Aztán egy lépés van, csak még egy. Megkérjük a Szentlélek Istent, hogy amit már tudunk Jézusról, azt igazítsa rá arra a helyzetre, amiben talált minket. Ismerem Jézust, mit kell tennem? Egyszerűbben fogalmazva, inkább imádkozva. Azt mondjuk, hogy azt mondom, azt mondod, Uram, te az én helyemben most mit csinálnál? Nagyon szeretném tudni, mert sem téged, sem pedig másokat nem akarok bántani, nem akarok megütni. Add nekem a határozott szót, vagy ha úgy találod jobbnak, akkor parancsolj rám némaságot. Nem akarok ütni. Amit ajánlasz, ígérem neked, hogy annak megfelelően próbálok cselekedni, vagy megállni, vagy nem tenni semmit. Uram Istenem, valószínűleg egyikre sem vagyok képes. Nem tudom, mikor kell szólni, és mikor kell visszafogni magamat. Mutasd meg hát nekem, és ehhez kérem tőled az erőt. A bátorsághoz is, de az alázathoz is. Nem tudom, melyikre van nagyobb szükség, mikor bátornak lenni, vagy csöndbe maradni. A rosszat bizonyítani akarom, Uram, a jót elfogadni, az ütést, a szavakkal történő ostorozást pedig elfelejteni. Ez nem a te módszered, akkor ne legyen az én módszerem se. Szeretett testvérek, elkezdődött a nagy hét. A böjt utolsó napjai. Jézus, az Atyaisten szent lelke virágvasárnapi gondolatokat, virágvasárnapi és azt követő kijelentéseket, a távolabbra mutató irányjelzőket adott nekünk, ezt kaptuk tőle. Mi volt az első? Emlékeztek? Adjunk hát oda Jézusnak mindent, amit kér tőlünk. Kinek mit jelent a szamárcsikó? Tudni fogjátok azt, hogy mit kér Jézus. Arra van szüksége az Úrnak, és higgyük el, hogy sokkal többet ad vissza annál, amiről egy időre lemondtunk. Erről szól a böjt. Második, engedjük meg neki azt, hogy ránk üljön, mint a kis szamárcsikó. Engedjük meg Jézusnak azt, hogy magához szerítsen minket. Utána pedig vigyük büszkén magunkkal és magunkban. Arra menjünk, amerre ő. Három. Vannak kötelességeink, de ne tegyünk többet annál, amire kötelezve vagyunk. Jézus azért a templom szolgáért is az életét adta, aki megütötte. És értem is az életét adta. És érted is az életét adta, aki néha megütjük. Kik? Mi? Igen, mi. Én értem is, te érted is adta az életét, pedig néha puszta tetszelgésért, olyan hányszor léptük már át azt a határt, amit senki, még az Istent fel nem ismerők sem kértek tőlünk. Túlbuzgók voltunk, megütöttük Jézust. Negyedjére a húsvétra készülődő gondolataink, gondjaink közé iktassuk be minél gyakrabban azt a kérdést, Uram, te mit tennél a helyemben? Mert én nem tudom. De mondd meg nekem. Fedezzük fel, és bizonyítsuk be, aztán pedig harcoljunk a rossz ellen. Először magunkban. Ha ez a harc megvolt, utána mondhatjuk el másnak. Ismeritek Szálka, Gerenda. Keressük, kérjük el Jézustól, aztán fogadjuk el tőle azt, amit ő tart jónak. Így formálódjon aztán egészé a húsvét előtti böjtünk, mert így kerekedik újra átélhető örömmé a feltámadásnak az örömhíre. Amen. Válaszoljunk Jézus megszólító szavára a 331-es számú dicséretünk negyedik versének az éneklésével. 331-es számú dicséretünk negyedik verse így kezdődik, Ó édes Jézus, atyádnak szent fia.